Szeretettel köszöntöm a testvéreket, fennállva hallgassuk az igehirdetés alap igéit, Isten szent lelke erejét kérve. Hirdetem az ő üzenetét, ugyamint Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, első részének 15. verséből hangzik hozzánk. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Énekeljük el az énekünket. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretett testvéreim, hallottuk délelőtt a heti témát, látjuk is, olvastuk is. Helyeden vagy? Kérdezi tőlünk Isten az ő igéjén keresztül. Azt feleleti erre az ember, hogy honnan tudja. Honnan tudja? A tervrajzokból. Úgy szeretem, hogy a Biblia nem ott kezd az emberről beszélni, ahol a könyvek általában, hogy itt van ez a lény, mit kezdjünk vele, hanem visszamegy egy lépést, hogy mi volt Isten elgondolása az emberrel. Azonnal hasonlíthatom a helyzetemet, hogy hol állok, hol vagyok, mit mond erről Isten igéje. Egyébként is olyan jó, hogyha megerősödünk a mai időkben is, amikor sokan relativizálják nem csak az életet általában, hanem a Bibliát is. Testvéreim, Isten kijelentése, újra mondom, visszaadta a tervrajzokat. Sőt, nem csak a tervrajzokat adta vissza, hanem elmondja a nagy szabadítást, a nagy megmentetést, óriási ajándék a bűnbe bukott emberiség számára. Isten kijelentése. Ennél már csak egy nagyobb ajándék van. Összehasonlíthatatlanul nagyobb. Az élő Jézus Krisztus, akit ide küldött halálra, szabadítónak, megváltónak, aki feltámasztott, és aki ma is él, és dolgozik, mint a jó pásztor. Dolgozott akkor, amikor az előttünk járókat kereste, dolgozott akkor, amikor bennünket, és dolgozik majd ezután is. Óriási ajándék, hogy Isten nem hagyta magára az embert. Tehát amikor az életedben kérdésed van, mit mond erről Isten igéje? Azt mondjuk, hát ez már egy régi dolog, hát mai kérdéseket mai módon kell megoldani. Testvéreim, soha nem évül el a Szentírás. Soha nem kellett átírni. Hiába mondta nekem valaki, háromszor is átírták a papok a Bibliát. Mondom, honnan veszi ezt? A szemináriumon tanították. Hát mondom, ott sok minden mást is tanítottak. Mondom, ezt a könyvet soha nem kellett átírni. Hát ez Isten kijelentése, nem vélekedés, hogy egy év ezredre, vagy egy év századra, aztán adok egy újabb ötletet, mint ahogy az ember. hogy úgy modernizálja magát. Az Isten nem kell modernizálni, mert végtelenül modern. Jézus Krisztus is. Láttuk az igét tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ezt mondjam, a teremtett mindenséget mi csak rongáljuk. Nem fejlődött semmit az emberiség. Technikailag igen, de egyébként degenerálódtunk. Hát testvéreim, azért valljuk be, hogy a nagyapáinknál sokszor elég volt egy készfogás. Óriási pénzek vagy üzletek megkötésekor. Valljuk be, hogy egy Teleki Bál főbelőtte magát, mint miniszterelnök, mert adott szavát nem is ő hamisította meg, hanem hadat üzent Szerbiának Magyarország. Megmondta, hogy nem üzenünk, és nem bírta elviselni. Hol tartunk, testvére? Hol tartunk? Hát, ha mi nagyanyáinknak elmondják, hogy az nem kisfiú, hanem kislány, csak hát át kell operálni. Hát azt mondja, nem vagy normális. Hát testvéreim, degenerálódott az emberiség. Tessék visszamenni a forrásig. Itt van az élet szerkezete. Ne mindenféle nagy okosságban kerest. Be vagyunk zavarva az erdőbe. Hol vetheted meg a lábod? Mondd meg. Itt vetheted meg a lábod, az Isten igéjén. Mit mond? A legmodernebb üzenet, kijelentés az életről. Soha nem avul el. És délelőtt láttuk, Barbara föl is vetíti nekünk a 900 számú képet, hogy az az Isten, aki mindennek megadta a helyét és a módját a teremtésben, szépen elrendezte az ember helyét is. A harmadik képet nézd. Úgy rendezte el, hogy ide helyezte a földre, ugyanakkor összekötötte magával. És azt mondta, hogy ember, ez a te életed. Hogy én vagyok a főnök. Vigyázz! Ki ne menj az én szeretet irányításom alól. Akkor véged, meghalsz. Összekuszálod az egészet, lelkileg totál halál. Elveszted az életet. A velem való kapcsolatot, a nagybetűs életet. Ő az Úr, én pedig a nagykövete ebben a világban. Sáfár, vagy ahogy tetszik, Isten a maga képére teremtette az embert. Ennek az egyik vonatkozása, ennek a nagyon gazdag képnek az, ahogy az ókori uralkodók a saját képmásukat elhelyezték a birodalmuk határain, meg területén, hogy aki arra jár, az tudja, hogy kié ez a terület. Hát az Isten gondolata is az volt, hogy úgy helyezi el az embert itt, ezen a földön, hogy mindenki tudhassa, hogy kié ez a föld. És tudjátok, amikor Jézusról beszélt valaki az indiai gyerekeknek, és fölugrott az egyik gyerek, és azt mondta, hogy ott lakik a mi utcánkban, Szandu Szundár Szing. Arra gondolt, a fiatalunk mártír halált halt missziósra. Mert amikor Jézusról beszéltek, aki az Isten képmása, az a gyerek fölismerte, hogy az a bácsi, ott a mi utcánkba, az, nem ő volt Jézus, de rólad meg rólam, a házasságodról, a szerelmedről, a munkádról, az életviteledről, a környezetedről. Föl kellene, hogy fedezzék. Igen, isteni ez a terület, ez a porta, ez a családi ház, ez az otthon. Hát itt gyepálják egymást. Más a légkör. Múltkori valamelyik evangelizációs utamon egy középkorú házas párnál vacsoráztam. És azt mondják, tudja, lelkész úr, az első mámoros idők után mi is beleestünk abban, amiben általában az emberek, hogy nekem van igazam, neked van igazad, hogy van, mint van, vitatkoztunk, olyan harci állásban éltük a házas életünket. És aztán elkezdtünk járni a templomba, és odafigyeltünk, amit hallunk, és nagyon érdekes változáson ment át az életünk. Egyszerűen az itthoni légkör változott meg. Értitek? Mert oda beléphetett az Úr. És ha belép valahova az Úr, ott az ő országának a levegőjéből szippanthatsz. Nem totál a menny, az lesz. De ha valaki befogadja Jézust, még az állat, a barma is észreveszi. Hogy a János bácsiról mondták, a fuvarosról. Úgy káromkodott, úgy ütötte, verte a lovakat. Azt mondták, hogy megtért a János bácsi. Azt mondták, hogy beszéltek bolondokat, az soha. De mikor észrevették, hogy hajt ki a tüzépről, és az ostor nyugodtan marad, és a János bácsi nem káromkodik, akkor azt mondta az a hitetlen ember is, hogy hát ez tényleg csoda. Itt valami történt. Hát gondoljátok meg, hogy micsoda misszió, hogyha ezt veszik észre a körülöttünk élők. Az egyik nagy esélyünk arra, hogy hirdethetjük az igét, testvéreim, a világ nyomorúságot. Hát 100-ból 100 pár gyepálja egymást egy idő után. Csak az egyik finomabban, a másik másképp cincogtatja. Szinte nagy különbség nincs közöttünk. Nem nagyon tudsz olyan bűnt mondani, aminek valamilyen formában bennem ne lenne meg a lenyomata. A bukott ember együtt bukott. És Isten országa lenne a földön érzékelhető, ha maradunk a helyünkön. 3 dolog hiányzik ebből a világból. Sok minden hiányzik, de 3 biztosan. Nincs igazság. Aki akarja, hallgassa meg a ma reggeli első Isten tiszteletet, mert ott erről volt szó, hogy Isten a maga igazságát jelenti. Mi az Isten igazsága, meg hogy miért nincs igazság a Földön? Nincs igazi békesség a Földön, és nincs igazi mély életöröm. Ez a 3 hiányzik. Figyeljétek csak meg, mikor Pál apostol a rómaiakat igazítja el evés ivás dolgába, nem is az Isten országáról akar valami nagy kijelentést mondani, azt mondja, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Hoppá, ez a 3. Mi hiányzik erről a világról? Az Isten ország. Azon kívül ez nincs. Örömök vannak. Hú-hú. Happy minden. Akkor hallgatom a televízió, vagy az a 6. párom, ez az igazi. Úgy csöndesen megjegyzem, hogy pajtás. Akkor mi volt az első 5-tel, és mi lesz majd a 7. Sok minden van ezen a világon, de igazi, mély életöröm Isten országán kívül nincs. Igazi békesség sincs, Van. Ó, de nagy békében élsz a szomszéddal. Igyekeztek vigyázni, mert törékeny a béke. Nincs igazság. Az biztos, hogy nincs. De nem erről akarok most szólni, csak arról, hogy Isten elképzelése ez volt, és délelőtt elmondtam, hogy ha egy föltaláló ad egy nagyon jó ötletet, akkor nagyot fizet a cég. És amikor a világ mindenség létrehozója, kitalálója, összeállítója azt mondja, hogy ember, hát én szeretnék testi, lelki életed tanácsadója lenni, a legapróbb részletekig, akkor az ember behúzza a vészféket, hogy ho-ho, ebből baj lesz. Normális az ember? Nem normális. Nem normális az ember, a normális az lenne, amit a harmadik képen látunk. Ehelyett fölült a trónra, hitetlenül vagy vallásosan, és szépen megszűri az Isten dolgait is. A hitetlen azt mondja, hogy nincs is. A vallásos pedig nem mondja azt, hogy nem teszem, amit az Isten mondott, mert az nem lenne elég vallásos. De ül a trónján, és figyeli. Ha tetszik neki, amit mond, akkor bekalkulálja. Ha nem tetszik, elengedi a füle mellett. Nagyvonalúan, mintha nem történt volna semmi. Pedig éppen ebédnél beszélgettünk a vendéglátó családdal, hogy ha valahol is azt mondja Isten, hogy ne a Bibliába, ott olyan, mint mikor a mezőn a magas feszültségű dobozra kivannak a piros nyilak téve. Hát nem igen bazerálod azt a dobozt, testvérem, mert jobb a békesség. Hát semmit nem sajnál tőlünk az Isten. Húznak el, kis tinik. Jaj, jaj, az örömeinket elrontja a pap, a ti szép bácsi, hát egyház Isten. Állj már meg, kedves! Hát nem is tudnál szerelmes lenni. Hogyha Isten nem úgy alkotja a hormonaidat, a testfölépítésedet, az egészet. Hát lassan már ezt is tönkre vágja a világ. Hát ki találta ki? Te találtad ki? Nehogy már Isten elől lopd az örömeid. Hát az Isten nem sajnálja az örömeinket, hanem kevesli. Azt mondja, hogy ember, állj már meg! Vissza a helyedre! És annyira elromlottunk, délelőtt olvastam az apostolok cselekedetei 9. fejezetének az első 2 versét. Haladunk is majd tovább, mert hála Istennek, hogy nem ennyi van arról a fiatal emberről, arról a bizonyos Saulusról, hogy öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és nagy egyetértésben a főpappal nem azért imádkoztak, hogy ő csitítsa le az öldöklésből, meg a lihegésből, tegye normálisan a helyére, hanem együtt tervezték, hogy ezeket a Jézusosokat ki kell nyírni. Hát testvéreim, ennyire tönkre mehet valaki, hogy Saulnál Istenfélő embert alig lehetett találni a zsidók között. Hát az ő nagy reménységük volt, hogy jövendő nagy szellemi vezér, hát ezért voltak annyira dühöttek utána, hogy ki, hát mit csinált velünk, cserbe hagyott, hát ő lesz a legnagyobb ige hirdetője Jézusnak. Teljes botrány volt, és üldözik őt, aki pedig nagyon bedobta magát ebbe az üldözésbe. Annak idején ennyire elromlott az ember kezén az élet. És meglepetésre ugyanez az ember szólal meg a mai igénkben. Pál apostolnak mondjuk, de az a Saulus, Pál apostol, aki azt mondta, hogy lehetetlen, elfogadhatatlan. Hát hogyne, hát a zsidóknak botránkozás volt Jézus keresztje. Hát azt mondták, ez a legnagyobb bizonyíték, hogy nem a messiás. Hát egy szemétdombon ki lehet végezni ezt az álmodozó profétát. Hát ki az az őrült, aki azt mondja, hogy a mi messiásunk? Hát szánalmas, hát egyszerűen meg kell állítani ezt a szektát. Hát tönkre teszik a hitünket. Teljes meggyőződéssel ment. Csak olyan vak volt, mint az ágyú. És ki mondja, hogy igaz beszéd ez. És teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Akik közül az első én vagyok. Hogy lehet ez? Ekkora fordulat? Azért lehet, mert az a címünk a ma estében, hogy Isten ember, akiért az Isten mindent megtett. Mindnyájan elvesztünk, testvérek. Mindnyájan. És jön a karácsonyi örömhír, a teremtés óta ennél nagyobb hír ezen a világon nem hangzott. Ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz, született nektek megtartó, üdvözítő, megmentő, szabadító, aki az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. Azért nincs ennél nagyobb hír, testvéreim, mert csak két igazi nagy bajunk van. Sok bajunk van, de két alap, ami senki nem segít a megváltunk kívül. Az egyik a bűneink, amiből van bőven, a másik a megromlott természetünk. Egyiken se tud senki segíteni. De azért jött az Istennek fia, hogy megmentse a bűnösöket. Aki közül első vagyok én, mondja Pál, most már látja világosan, és nem túloz. Igenis, elsőnek látja magát, aki még azt is hozzáteszi, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem a Krisztus Anya Szent Egyházát, vér tapad a kezemhez. De utána folytatja, de azért könyörült rajtam. Ez a 16. vers, egy verssel odébb, hogy bennem mutassa meg legelébb teljes hosszú tűrését. Példagyanánt azoknak, akik majd ezután fognak hinni ő benne. Azóta nincs reménytelen eset. Testvéreim, mióta Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, te sem vagy az, én sem vagyok. De azok sem, akikre te úgy nézel, hogy az biztos tett érvek. Az egészen biztos. Ezt mondja Pál apostol, itt vagyok. Hát a Latornak nagyobb esélye volt. Ott Jézus mellett. De én elvakult, vallásos voltam. Én meg voltam győződve, hogy jól látok. Reménytelen eset voltam. És a reménytelen eset lett a legnagyobb evangélista. Hatalmas nagy szabadítás. Ez a szó, hogy megmentse, üdvözítse, Ugye a szótér, a megváltó, megmentő, a szabadító, ez a szodzó inge a görögben, azt jelenti, hogy megmenteni, megszabadítani, meggyógyítani, üdvözíteni, azt az isteni, testi, lelki megmentetést jelenti ez a szó. Sokfelé előfordul a Bibliában. Azért jött az Istennek, hogy megkeresse és megtartsa, meg ugyanez a szó van ott. De itt is azt mondja, hogy üdvözítse. Az odzó ige van. A bűnösöket, akik közül első vagyok én, hát a legreménytelenebb embert is, Isten Jézusban meg tudja menteni. És ez a mi nagy evangéliumunk. Testvérem, azt mondta valaki, hát nézzétek meg, milyenek ezek a keresztjének. Azt mondta erre a másik, te ide figyelj, de nézd meg a vezérüket. Az a nyerő, nem ők, ilyen vezére senkinek nincs. Odaadja az életét azért, hogy a Bibliából senki nem tud kihozni, kihozzon, és ki is hoz. Ott vannak a bűneink. Hoztam a kis füzetet, testvéreim, nem fárasztalak le benneteket, de néhányat hadd mondjak. Hova menjek bűneimmel? Így ábrázolja a szerző egy gömbnek, vagy egy ilyen fekete sziklatömbnek, vagy akárminek a bűneinknek a tömkelegét. Aki emlékszik, nem mondom el most, mert már mindenki nevet rajtam, hogyha végtem a zsigét, de mindig az Eszti néni jön. De aki emlékszik, hogy az a 97 éves néni bemondta nekem, hogy nem nagyon vannak bűneim. És én azt mondtam, minimum 97 ezer bűne van. Hú, de megsértődött. És utána tisztáztuk. Azt mondtam, Eszti néni, ha egy ember egy nap gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásban, indulatban csak három bűnt elkövet. Nagyon örülnék, ha átlagolnák csecsemőkoromig, csak három legyen akarva, akaratlanul. Ma sem hiszem el, hogy három nem volt. Ki jön egy év alatt az ezer? Számolt a néni. Hú, azt mondja, még több is. Na, hány éves? 97. Na, akkor megegyeztünk a 97 ezer bűnbe. Úgy megszerettem magát, és megöleltük egymást. Testvérem, ha annyi bűnöd van, csak ahány éves, annyi ezer bűnöd, ahány éves vagy, akkor te földre szállt angyal vagy. Fogadd el tőlem ezt a szép minősítést. Ha csak annyi van. Hát hova menjek velük? Elmégy egy reiki tanfolyamra? Foglalkoznak ott a bűneiddel? Szóba se hozzák. Elmégy a buddhistákhoz tájékozódni? Foglalkoznak ott a bűneiddel? Szóba se hozzák. Hova mégy? Kihez mégy? Agykontrollra mégy? Foglalkoznak ott a bűneiddel? Nem. Kinek kellenek a te bűneid? Legfőjebb a másik foglalkozik a hátad mögött. És jó, kibeszél meg mindent. Így foglalkozik a bűneiddel. De hogy megoldást adjon, olyat nem találsz. Égen, földön, égen, úgy értem, hogy az Úr Jézus Krisztuson kívül, akárhova elmehetsz, a holdra is, a te bűneiddel nem foglalkozik senki. Vagy megmagyarázza, hogy te általónak is négy lába van. Vagy elkezd valami olyat mondani, ami mellé beszél, és nem tud mit kezdeni vele. Néhányat hadd mondjak csak, hát azért mondtam, hogy nem fárasztalak bennetek. Itt látunk egy olyan képet, persze ti nem látjátok, de közvetítek. Úgyis Szepesi utódjának készültem, de hát Isten azért adott egy kanyart, és a végén ige hirdető lettem, nem mérkőzés közvetítő. Na, mondom, itt van az a nagy fekete gömb, pemzlizián fehérrel, keni és magyarázza, színezi, hát az csak azért, meg hogy így, meg ott marad a tömb. Itt megnyomja be egy fal mögé, mekkora nagy odaadással próbálja eltüntetni az egészet, de kilóg a vége. Nem megoldás. Jön a következő. Képes fölállni, mint egy bajnok a bűnei tömkelegére. Föláll, és Isten hozta az érkezőket, tessenek csak. Itt is van még hely. Ott is van. Szeretettel. Föláll a bűn rengetegre, és a nyakában egy babérkoszorú dicsekszik vele. Mindenkit átverek, leveszek a lábáról, és a van, majdnem mondtam milyen, még dicsekedni vele. És folytathatjuk sorba, és itt már barátokkal osztozik. Aztán látni olyat, amikor mutogatja, hogy azon mekkora, annak mekkora gömbje. 16 variáció, csak a könyvben. És ott marad az egész. A súlyával együtt. Már pedig a bűnnek súlya van. Délelőtt hallottuk, 32. Zsoltárból hangzott az ige, hogy míg elhallgattam bűneimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Hát gondolj bele csak annyi, összevesztél a szomszéddal. Már, mikor nyitod az ajtót, kinézel, kint van az udvarunk? Akkor nem megy. Már rajtad van egy stressz. A gyerek csinál valami, grimbuszt, nem szólsz hozzád, azt se tudja, hogy járjon, kelljen, hogy valahogy, mert olyan nagy súly. És tudod, miért nem tudsz boldogan élni? Hát hogy tudnál, amikor 40-50%-át a bűneid lekötik az energiádnak. Ezt el kellett hallgatni, ezt így csinálni, ezt úgy csinálni, ezt úgy, ezt amúgy, egyre jobban belegabajodsz. Hogy tudnál felszabadultan élni? Elmondtam már testvéreim, hogy kicsit túlzás, de a fóti ébredés igazán abból indult a 80-as évek elején az újabbkori ébredés, hogy csendes héten jártak asszonyok, 10-15 éves házasok, ahol már úgy húzd meg, erezd meg volt a szex is, meg minden férfiak jobban ambicionáltuk magunkat, a nők, kicsit gyerekek, izék, bajok, műtétek, szóval már nem. Csak megjönnek ezek az asszonyok, és olyan önfeledten ölelik át a férjeiket, hogy ezek előjöttek. Én egyből tudtam, hogy nem az Isten ér, meg a többi. Egyszerűen nem hagyta őket nyugodni, hogy mi történt? Mi történt? Az, hogy letették a bűneiket, és az a 20-30%, hát az elég volt ahhoz, nem így mondom, hogy földöntsék a férjeiket, de hát, hogy azért önfeledten átölei. Érted? Normális legyen. Az alapállás, amit az Isten igéje mond. Hát nem ott olvasod, hogy a férfi nem ura a maga testének, hanem a feleség nem ura a testének, hanem a férje. Meg ne fosszátok egymást, ha csak nem közös megegyezés, ami nagy dolog miatt, hogy imádkozhassatok. De újra együvé térjetek, hogy meg ne kísértsen titeket a sátán. Ezek nem mesék. Hát itt a tervrajz itt van. Ez folyik így? Vagy pedig sok minden variáció? Na, hagyjuk ezt a szexes témát, de értitek, az élethez ez is hozzátartozik. Hát itt se lennél. Ezt úgy kiiktatták volna. Az én barátom megmondta, a teológus társam, mikor gyerek voltam, összeverekedtem az osztálytársaimmal, egy kisebb, de már nem olyan kicsi gyerek, mert azt mondta, elmagyarázták, hogy mit csinál apám meg anyám. És azt mondta, olyat csak megmondta, hogy kik csinálnak. Ilyet az én apám, anyám nem. Majdnem összeverték egymást. Hát Isten igéje világosan beszél. Na, de mi ott tartottunk, hogy ott van a bűnbatyú, és mi történt? Hogy a kereszthez letették. Mert az utolsó kép az ám, vagy az utolsó előtti, ott van még, hogy a tengerbe veti a bűneinket, hát a mögés törbet soha meg nem emlékezik. Ott van a kereszt. A kereszten ott van egy fehér gömb. Jézus szent tiszta élete. És amikor a barátunk oda görgeti ezt a fekete tömböt, odaér a kereszthez, megkapja azt a fehéret, mint a soha semmi bűnt nem követett volna el. Testvéreim, ismeritek a dokumentumtörlést? Ugye laptopon? Számítógépen? Kijelölsz egy hatalmas szöveget, egyetlen kattintás. Nem akarod elhinni, pedig így van. Aki megtapasztalta, az elhiszi már. Hogy mit jelent, hogy levetted rólam bűneimnek terhét, és újonghatok, és szabad vagyok. Igen, valakik mondhatják nekem a magukét, vádolhatnak, Isten nem vádol engem. És ott van a másik nagy problémánk, ugye? A javíthatatlan természetünk. Itt is vannak, akik ismerik már a történetemet, de a legjobb dolgokat nem akarom elhallgatni azok előtti, meg ne irigyeljétek, akik hallgatjátok itt-ott, amúgy mindenütt az ige hirdetéseket, hogy amikor az unokámat kereszteltem, Fasori templom, 5-600 ember együtt, ott ült az első sorban a holland nászom, meg a felesége, meg a család, és ott a tolmács fordított, és én kellő lendülettel hozzákezdtem a keresztelési ige hirdetéshez. Drága kicsi unokám! Hát nem értettő semmit belőle, de hát nem is neki szólt. A holland nagyszüleid minden rossz tulajdonsága ott van a génjeidben. Hát láttátok volna az én NATO nyugdíjas tiszt nászomat, hogy az milyen színeváltozáson ment át, hogy megőrült a Tamás, itt szivat bennünket ennyi ember előtt, és némi hatásszünet után folytattam, és a magyar nagyszüleid minden rossz tulajdonsága ott van a génjeidben, akkor már kicsit enyhült a Gideon nász, de lehet, hogy túl is lőttem a célon, mert állítólag a hozzáértők azt mondják, hogy csak a 70%-át öröklik. Na, a hollandokét már látom az unokámban. Azért a mieinkből is ott van ám, tehát... Értitek, javítam. Mondom, érted is meg kellett születnie Jézusnak. Ez még a keresztelői beszédre is lett. Érted is el kellett jönni. Mert oda visszamenni, kérjük még egyszer a képet. Oda visszamenni nem tudunk magunktól. Ez nem elhatározás kérdés, hogy holnaptól pedig én szépen visszaállok és cselekszem az Isten akaratát. Hát kezd el. És majd meglátod. Még azt se tudod, hogy most már szépen írsz, ugye január 1-jétől. 3 nap múlva ugyanaz, mint az előtt. Vagy 5 nap múlva. Nem fog menni. Nem tudunk, de az Isten Jézus keresztjén lehetőséget szerzett. Erről bővebben később majd, nem a ma estében, de azt a lehetőséget, hogy nem a megjavulást mondja neked, javulj már meg. Ennyi. Az Isten realista. Aki ilyen világot teremtette, arra gudjatok. Az nincs elszállva, az nagyon is a helyén van. Ő azt a megoldást, amit a nyírségi meg a szabolcsi gazda csinál, amikor a nyavajás termő almafáját. Kérdeztem egyszer valamelyik szabolcsi faluba, hogy mit csinál a gazda, amikor ilyen gubicsokat terem a fa? Kivágja, hangzott ám a válasz. Hát mondom, ha öreg a fa, de ha nem öreg, beoltja. Ugye ismerős? Egy más természetet visz bele. Én láttam már olyat is, hogy van nyári ága, meg őszi ága, ugyanannak a fának. Igazi szép almából. Igen, mert az Isten megoldása, az megoldás. Az nem csak olyan, mintha valami lenne. És itt vagyunk, ember, akiért Isten mindent megtett. És hogy miért is Jézus keresztje az egyetlen megoldás? Nem jutott még eszedbe, hogy Isten nem találhatott volna valami egyszerűbbet? Csak a fiamnak jutott eszébe, hogy apu, hát egy kézmozdulattal Isten nem törölhette volna el minden ember minden bűnét, és akkor nem kell Jézus rettenetes kereszt halála? A fiam nem tehette. Azaz, hogy megtehette volna, mert ő mindent megtehet, de akkor nekünk végünk. És a gyerek figyelt, és figyelve eljutott odáig, hogy az apjának kellett valamit, igaz magyarázatot mondani, ma sem tudok jobbat, mint amit neki mondtam. De fiam, ezen a világon rend van, legalábbis Isten törvényeket adott, élettörvényeket, ami az élethálónkat építi, millió-millió fizikai, biológiai, kémiai, lelki törvényt. Ha ebből egyetlen egyet, egy szálat az élethálóból kivesz, végünk. Délelőtt említettem, hogyha a levegőből az oxigént. Isten kivette volna, hogy bejöttünk ide, és eltelt egy 15-20 perc, mindnyájunknak vége. Amióta élet van a Földön, soha meg nem tette az Isten. Úgy őrzi ezeket az élettörvényeket. Én akkor mondtam a fiamnak, hogy ilyen élettörvény, hogy a bűnnek a büntetése a halál. Bűnzsoldja a halál. Mégpedig a nagybetűs halál, akik ismerik, hogy kisbetűs, nagybetűs élet, most erre se térünk ki hosszabban, de a nagybetűs élet az Istennel való élő kapcsolat, a nagybetűs halál az tulajdonképpen a kárhozat. Ennek az életnek a hiánya. És a Róma 6 utolsó versébe azt olvassuk, hogy a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Bűnzsoldja a halál. És nem azért, mert szivat bennünket az Isten. Azt mondtam, fiam, a földi büntetés végrehajtás tökéletlen. De figyeljük meg, testvéreim, ha kimondanák, hogy egy évig mindenki azt csinál, amit akar, senkit semmiért nem kérnek számon, én nem tudom, hogy egy év után lenne még élet a földön. Így is mi van. Tehát ez életfenntartó, nyilván Isten azért adta ennek a valóságát, mert az élethálóban benne van. Az ő olvasata szerint a bűnzsoldja a halál tökéletesen őrzendő élettörvény. Igen, ha ezt ő elmozdítja, hogy nem így van, hogy a fiam ajánlotta, akkor vége. Fölborul minden, mintha a gravitációt kivették volna ebből a világból. Egy élettörvényt. Ha meghagyja, melyikünk az, pláne az Eszti néni története után, aki azt merné mondani, mikor eléri a határállomást, hogy én büntelen vagyok, hát azt hiszem senki, akkor mi van? Knockout. Nincs megoldás. Így is elvesztem, úgy is elvesztem. És akkor odaállította Jézus keresztjét, Isten az én bűnöm és a büntetésem közé, és áll a törvény, a bűn zsoldja a halál, de nem én rajtam csattan, hanem Jézus tette be magát helyette. Mérhetetlen igazságtalan, De nincs más megoldás. Ő adta oda magát, értem. Hogy tusakodott a Gecsemáné kertben? Atyám, ha van egyetlen mód, vért verejtékezett. Ha van, hogy segítsünk rajtuk, hogy valami megoldást találni. De atyám, ha nincs, legyen meg a te akaratod. Gondoljátok, ha lett volna egy árnyalatnyi mód. Isten engedi Jézust a keresztre. De hogy engedi. Nem volt más megoldás. És fölismeri az apostol, kinyílt a szeme. Azt, ami neki botránkozás volt. Ugye így mondja, hogy a zsidóknak botránkozás a kereszt, elmondta. A görögöknek bolondság. Ott van Athénben Pál. Az Areopágoszra fölengedik. Átment a szűrőn. Na gondolom utána, aki megszűrte, az megkapta magáit. Elkezd Jézusról és a feltámadásról beszélni. Az első mondatok után lekeverik. Egyszerűen, majd még meghallgatunk, hát azóta is hallgatják. Egyfolytában. Hogyne. És utána megmondták, ki ez az őrült, hogy az Isten a fiát adja, értünk. Megvan ez húzatva. Hát ki hallott ilyet? Olvasd végig, ha akarod, nem muszáj. A római, meg a görög mitológiát, meg az összes akármilyen vallási írást, ha te találod valahol is, hogy az Isten odaadja a fiát, vagy valamit helyettünk tesz, hát az Isten végigvág rajtunk. Azt olvasod, mert ilyet kitalálni se tud ember. Ilyet még az ördög se tud kitalálni, pedig ő már furfangos. Ilyet egyedül az Isten. Igen, nem csak vak volt ez az ember. Mert tudod, ahhoz Isten csodája kell. Teremtő csodája, hogy délelőtt már érintettük. Hogy egyszer csak megnyíljon a szemed. Hogy ne zavarjanak ezek a Jézusosok. Mit kell ennyit Jézussal foglalkozni? Igazi, buzgó, odaadó mozgalom, nem mondom a nevét meg a vallást, nagy odaadással diakonizálnak. És jön az egyikük, még akkor fasori lelkész voltam, valamit intézni, és azt mondja nekem, drága nagy tiszteletű úr, mi együtt vagyunk, sokat imádkozunk, kötünk, csinálunk, ilyen-olyan segítséget adunk sokaknak, csak egyet nem értünk, hogy annak a drága Úr Jézusnak miért kellett meghalnia a kereszten. Na jónak mondta, de temetnem kellett menni, palást a kezemen, minden az idő kicentizve, hogy mondtam, hogy hát most nem tudok erre többet mondani, csak annyit, hogy itt valami nem kerek, hogyha Pál apostol azt mondja, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről, akkor valakik, akik imádkoznak őszinte szívvel, meg segítenek másokon, csak ezt nem értik. Ha nem érted, testvérem, hadd mondjam, hogy van megoldás. Kiálts az Úrhoz. Uram, nyisd meg a szememet. Olyan még nem volt, hogy valaki szorgalmasan kereste az Urat, és ne találta volna meg. Honnan tudom? Innen. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. De lehetne mondani többeket. Elég volt egy Zákeusnak fölmászni a fára. Ennyi elég volt Jézusnak. Nem kéri, hogy bucskázz át a fejeden, nem kéri, hogy mindent rendezel magad körül. Nem is tudsz. Hanem azt, hogy engedj be engem majd én velem. Mert úgy van ez, testvéreim, hogy amíg nem jutunk csődbe, addig ez csak téma. Nem sokan vannak közülünk, akik megtalálták Jézust. Addig, amíg el nem jutottak oda, hogy baj van. Ó, én nyomorult ember. Addig nem. Ott még nem tartunk. Arra még a Laci bácsi is azt mondta, volt egy Laci bácsi, mert nem él egész biztos a földön, egy ilyen kódorgó darizó. Az Isten nevébe. Salgótarjánba kezdtük a szolgálatot, alig volt fizetése. De a Laci bácsi havonta, két havonta meglátogatott, és olyan kegyes szöveget lenyomott, hogy én naív lelkész, aki akkor még kevésbé tudtam különbséget tenni a hülyeség meg a kereszténység között, pedig ezt nekem már megmondták a teológián, hogy különbség van, mert ugye ott elsős gólya voltam, és én voltam a betegfelelős. És az idősebbek lusták voltak lemenni áhítatra, ott majdnem mondtam, mit csináltak az ágyukba, és kikiáltottak, Vég Tamás, hozd a reggelit, beteg vagyok, tudtam, hogy nem beteg, de hát most mit csináljak? Viszem nagy, kegyesen, valahogy nem értettem, hogy itt mit kellene csinálni, és megszólalt az egyik idősebb, felsőbb éves, Vég Tamás, tanuld meg, hogy a hülyeség meg a kereszténység, az két dolog. Értitek, hogy ezt aztán tanulgatom, nem mondom, hogy mára már megtanultam, de a Laci bácsi jött, hogy a mennyei bankban mennyi van neki félretéve. Hát próbáltam eltusolni a dolgot, hogy nem hogy a mennyei bankban, de a zsebembe se nagyon. De mindig valahogy kiszedett valamennyit. Igen ám, de ráfázott a Laci bácsi, mert a baptista lelki pásztor, az én szeretett Szilágyi Sándor barátom, az idős, aki 10-15 évvel idősebb volt, már többet tanult abból a tantárgyból, amit az előbb említettem. Együtt építgettük a Tamás bátya kunyhóját Salgótarjánba. Már legalábbis ő nevezte így. Egy garást hoztunk össze féltéglákból. Hát nem nagyon kért a kőművesi díjért, de jókat beszélgettünk. És a Laci bácsi nem vette észre, ahogy kikanyarodott a parókia mögül, hogy a Szilágyi Sándor is ott van ám, és együtt építkezünk. Egy pillanatra meghökkent, aztán megszólalt az én lelkész barátom. Laci bácsi, hagyja abba ezt az istentelen szédelgést, menjen már egy öreg otthonba! Ott még nem tartunk, Szilágyi testvér! Hátat fordított, tudta, hogy most nem lesz aratás, meg onnan kezdve lezárult a téma. Elmagyarázta nekem a Szilágyi testvér, hogy amikor a Laci bácsi jött darizni, ugye a köreikbe, meg ahol, azt mondták, hogy Laci bácsi, itt egy vasvilla, most megyünk megforgatni a szénát. Üljön föl a kocsira, indulás. Na, a Laci bácsi elég gyorsan lelépett. Ez munkát, semmit, a többi csak. Na de, amíg te se tartasz ott, hogy beszorulj, nézd meg a tékozló fiút. Hát mikor kidobták a kocsmából, nem volt elég, nyomorult az állapota. Ott még nem tartunk. De amikor azt mondta, hogy éhen fogok dögleni. Hát egyszerűen a disznók jobb módban vannak, mint én. Hazamegyek. Mikor megszorult? Ha valaki látja már, hogy baj van, hogy nem annyi, hogy hát elmegyünk egy kis igehallgatásra. Ha valaki tud segíteni, segítsen. Ha tudja kijönni abból az állapotból, amiben benne voltam, akkor másképp hallgatod. Időnként elmegyek az Alagi térre az alkoholmissziósok utóösszejövetelére. Szeretek oda menni, mert sokkal nyíltabb társaság, mint mi hívők úgy. Mi sokkal kirakat rendezőbbek vagyunk a Biblia óráinkon. Ezek elmondják azt, hogy alkoholista vagyok, csak 8 éve nem ittam egy kortyot. És a másik meg nem tudom, mi visszaestem. harmadszor, de most már 3,5 hónapja nem ittam meg a többi. És hát szeretek oda menni hozzájuk. Most legutóbb ott voltam, ott volt egy házas pár. Hát ha láttatok nyomorultakat, az asszony idegileg ki, egy csinos, fiatal asszony. A férfi ott gubbasztott, kiderült, hogy 3 hét múlva, most már lejárt, majd megkérdezem a barátaimat, hogy mi lett velük, megy Dömösre a mentőmisszióba. Az asszony beszélni se tudott, olyan nyomorult állapotban volt ettől a stressztől, és azt mondja, hogy nem tudják elképzelni, hogy mit szenvedünk. Most már nem tudom hány éve az ital miatt, ami beállt a férjének az élet. És ott voltak úgy, hogy még 2 hét vagy mennyi, amikor én ott voltam, hogy számoltál. Nyomorult úgy. És megszólal egy házas pár, tőlük valamivel idősebb. Azt mondja a férfi, én azt hittem, hogy én fogom erősíteni őket, mert már néhány hét óta jártak akkor oda. Most jövök rá, hogy ők erősítenek engem. Hát, azt mondja, olyan természetesnek veszem. Pedig a feleségem volt totál káros. Mindent kipróbáltak, orvosokat, kórházat, mindent. Csinos, kedves feleség. Azt mondja, én is itt dogáltam azért, de a feleségem menthetetlennek tűnt. És akkor mondta valaki neki, hogy de van egy ilyen misszió Dömösön. A feleség azt mondta, hogy akárhova elmegyek, a világ végére is, ha van remény. Mert már ott tartott. És megszabadult. És azt mondta a férje, te ide figyelj, ezt én nem hittem volna. De ami veled történt, elmegyek veled erre a helyre. Mert ez most már 8 éve. És azt mondta, hogy 8 év óta. Hát ezek segítenek hozzá, hogy rádöbbenjek, hogy micsoda különbség a kettő. Hát gondoljátok, hogy mekkora élvezet lehetett Saulnak. Ez az ámokfutás. De ment. Dicsőítették jobbról-balról meg minden. És hatalmas nagy ajándék lett a fordulat. Majd holnap halljuk a nagy fordulatot. Majd csak annyit, hogy Eszti néni ide vagy oda? Azért a végét ajánlom a testvéreknek, mert nekem segítségül lett, amit Isten adott akkor a beszélgetésembe. Mert én megkérdeztem az Eszti nénit, hogy Eszti néni, egy bűnt se vihet be a mennybe, mert az is olyan lesz, mint a föld. Ebből a 97 ezerből. Hallott-e arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy átvegye a bűneinket? Hát hogyne? Jézus Krisztus a kereszte. Na, 5-ös, Eszti néni, 5-ös. És még egy kérdésre feleljen. 97 év alatt egyszer, megköszönte neki személyesen, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy meghaltál, értem, hogy eljöttél erre a világra. Bocsáss meg nekem mindenért, fogadjál engem örökre. Ilyen csönd, fiataljaink mondanák, tök csönd. Így, ahogy most hallgat a gyülekezet. Ott állt az Eszti néni, 97 évet leélt, és egyszer, én el tudom képzelni úrvacsora alkalmával, vagy gyülekezetben elmondta ő, hogy bűnös vagyok, stb. Jól is tette, ha őszintén mondta, Isten komolyan veszi. De ezt nem lehet generál megoldani. Ahogy nem lehetett férjhez menned se, meg megnősülnöd se anélkül, hogy 4 szem közt ne tisztáztatok volna valamit a társaddal. Nekem legalábbis enélkül nem ment. de neked se hiszem. Ezt a kapcsolatot, ezt meg kell kötni. És ennek a megkötése az a keresztnél van. Amikor kimondod, hogy itt vagyok, Uram, bocsáss meg, töröld a dokumentumot, vedd le rólam a bűneimet, amit tudok, meg amit nem is tudok, csak te tudsz. Szakíts el minden szálat, ami a sátához kötne. Vágj el, bocsásd meg az ebbéli bűneim is, ha belementem akármibe. Fogadj el engem, hadd legyek a tied örökre. Testvéreim, ne érjük el az éjfélt, hogy először vagy újra meg ne köszönjük. Különben ez az egész Isten tiszteletezésünk hasonlít azoknak a katonáknak a bólogatásához, akik kigunyolták Jézust. Mert ugye üdvözlégy zsidók királya, üdvözlégy nagy király, üdvözlégy. De nem az, hogy Uram, könyörülj rajta. Márpedig Saul eljutott idáig. És folytatjuk majd, ma vigyük házi feladatnak, hogy beszéljünk ezzel a Jézussal, aki él. Ha valaki ott tart, hogy Úr Jézus, ha élsz, és meghaltál érte, úgy is mondhatja, őszintén mondja, de ne sumákolja el, mert ezért hangzik az evangélium, hogy megtartsa a bűnösöket, nem csak az elsőt, odaállhatunk mi is, hogy én is az vagyok, Uram, én is, hanem mindazokat, akik tőle kérik. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséget adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a szép templomban, 2018. március 11-én délután is, hogy te vagy a világ megváltója. Köszönjük, ha már elmondhatjuk, hogy az életem megváltója is. És köszönjük, hogy ahol téged befogadnak, oda az Isten országa lép be. Ó, de nagy dolog, hogy itt is. Sokan vagyunk, akik kimondtuk, és komolyan is gondoljuk. Tisztogass bennünket, gyógyíts, figyelmeztess, újíts meg, hadd tudjuk vinni tovább, nem csak a szavunkkal, hanem a lényünkben, a jelenlétünkben, a te országod jó ízét. Áld meg a testvéreket, hogy mindenki ennek az evangelizációs néhány alkalomnak a során is, mint aki nagy lelki fürdőt vett, úgy menjen tovább. És aki még nem mondta el neked, hogy bocsáss meg neki, fogadd el őt, add a te szent lelked ösztönzését. Hadd történjen meg az, akár már ma. Amen. Szeretett testvéreim!